Néhány hete erről a katedráról olvasta fel élvezetes, szép írását az irodalomról Esterházy Péter. És mivel a csipkelődés valószínűleg vele született tulajdonsága, megjegyezte, hogy a tudós előadók itt lazán zsebre teszik a kezüket, és csak adnak elő, de hát neki szegénynek, zárójel öncenzúra, zárójel bezárva, míves írását fel kell olvasnia. Édes úr, hát persze, a szép mondatkölteményeket, vagy az elegáns, posztmodern mondat dekonstrukciókat, ahol még a vesző helyét is fél napi gondos munka jelöli ki, olvasni kell. De minket agyon csapnának az egyetemi hallgatók, ha ezt tennénk. Nekünk csak egy soványka vázlat lehet a kezünkbe, és az előadást itt találjuk ki, itt és most. Közben meg mondjuk. Kedves nézők és hallgatók, a mai előadáson rólunk, emberekről lesz szó. Az emberekről szóló tudásnak nagyon sokféle forrása van. Például mindenki sok mindent tud magáról, szüleiről, gyermekeiről, ismerőseiről. Emberről szól az irodalom, a művészetek, a pszichológia, az antropológia, és még számos nagyon sok tudományos vagy egyéb ismeretforrás. Az etológia, az állati és az emberi viselkedés vizsgálatának a tudománya, amivel én foglalkozom, a maga különleges szempontjait hozta az ember vizsgálatába. Nem helyettesíteni szeretnénk a másik tudományokat, hanem kiegészíteni azokat, ami sajátos ismereteinkkel. Az etológusok tulajdonképpen Darwin tekintik az etológia megalapítójának, mert ő látta legelőször nagyon tisztán, hogy az állati és az emberi viselkedés formák megértéséhez nem elegendő azokat megfigyelni, esetleg pontosan leírni. Ismerni kell a kialakulásuk faji történetét is. Darwinnak köszönhetjük, hogy nagy vonalakba tisztázta az állatfajok és az emberi faj keletkezési történetének a kapcsolatát. Darwint a maga korában nagyon sokan támadták ezért, és igen sok tiszteletre méltó, de a tudományban tájékozatlan ember még ma is azt gondolja, hogy a biológia törvényei az emberre nem vonatkoznak. Érdekes az is, hogy az anatómia, a biokímia vagy az élettan felfedezéseit nem vonják kétségbe. Milyen vallásos emberek és sok társadalom tudós is elhiszi például, hogy a tápanyagok a gyomorban a bontó enzimek hatására lebomlanak egyszerű darabokra, és úgy szívódnak majd fel. De az evolúciós tudományok emberre vonatkozó megállapításait mégis kétségbe vonják, pedig ezek ugyanazokat a tudományos elveket alkalmazva születtek, mint az élettani, genetikai vagy biokémiai felfedezések. A társadalomtudósokkal nem tudok sokat kezdeni, néhány heti könyvtárazást nem tudok nekik megspórolni, de vallásos hallgatóimnak azt javaslom, hogy tekintsék az evolúciós folyamatokat a teremtés mechanizmusának. Vagyis egy hogyan kérdésre adott válasznak, és akkor sem vallásos hitükkel, amelyet én nagyon tisztelek, sem pedig a tudománnyal nem kerülnek ellentétbe. A tudományt elsősorban az érdekli, hogy a dolgok hogyan folynak, hogyan jött létre a világ, hogyan jöttek létre az élőlények, hogyan keletkezett az ember. A végső, nagy, miért kérdésekre a tudomány nem tud válaszolni. Meghagyja ezt a vallások és a filozófia problémájának. Nos, a biológusok azt mondják, hogy az ember keletkezési története hosszú ideig együtt haladt az állatok kialakulásának a történetével. Legközelebbi rokonaink a csimpánzok. Nézzenek meg egy rövid bejátszást a csimpánzokról. Hát jobban hasonlítanak ránk, mint mondjuk egy zsiráf vagy egy elefánt, de ha lejjebb megyünk a szerveződés szintjein, akkor meglepő hasonlatosságokat lehet találni. Nekik is, nekünk is körülbelül 30-40 ezer génünk van, és a gének 98%-a azonos. Ha följebb megyünk egy picivel, a vérben az oxigén szállító hemoglobin fehérje 600 aminosavat tartalmaz, és ebből egy különbözik a csimpánz és az ember hemoglobinja között. Sok az azonosság a viselkedésben is. A csimpánzok 30-40 fős csapatokat alkotnak, és egy nagy területet a magukénak éreznek. Ezt azért merem állítani, mert időnként a hímek 4-5-6-os csoportokat képeznek, és ezek körbejárják a terület határait, és gondosan őrködnek, hogy a szomszéd csimpánzok erre a területre ne hatoljanak be. Van némi együttműködés is köztük, főleg a vadászatban, kisebb majmokat, varacskos disznó malacait vadásznak, és elég nagy a fehérje, így szerzett fehérje szerep az étrendjükben, körülbelül a fehérje 10%-át vadászattal szerzik. Ugyanakkor nagyon magas a csimpánz csoporton belül az agresszió. Sokat verekednek, különösen a hímek. Egyedül alszanak, egyedül táplálkoznak, és csak az anyák vannak együtt a kölykeikkel. Nagyon erős közöttük a csoportagresszió. Jane Goodall, kiváló primatológus, egész csimpánz háborúkat figyelt meg egyes szomszéd csimpánz csapatok között. Egyébként a csimpánzok nagyon intelligensek, laboratóriumban nagyon sokféle dologra megtaníthatóak, és még nyelvtanítási kísérleteket is végeztek velük. Kiderült, hogy néhány hónap alatt egy csimpánzt 100-150 jel értelmes használatára meg lehet tanítani. De azt a komplex, bonyolult a jelek sorrendjével, a jelek egymással való kapcsolatát, val jellemezhető kommunikációs eszközt, a nyelvet, amit mi használunk, azt a csimpánzok nem tudták megtanulni. Rokonunk a bonobó is. Bonobót régen törpe csimpánznak hívták, és hogyha úgy ránéznek, nem sokban különböznek a csimpánzoktól. Egy nagyon érdekes tulajdonságuk van, a szexualitással kapcsolatos viselkedéshez. A csimpánz nőstények úgy 5-6 évenként egyszer kerülnek megtermékenyíthető állapotba, és akkor élnek 2-3 hétig nagyon intenzív szexuális életet. A bonobó nőstények teljes idő 70%-ában hajlandóak párosodni a hímekkel, de nem csak heteroszexuális aktusokat figyelnek meg, hanem nagyon intenzív a hímek közötti és a nőstények egymás közötti szexuális kapcsolat is, sőt, a kölykök is bekapcsolódnak ezekbe a játékokba, és ez stresszoldó funkcióval rendelkezik. Nagyon érdekes, állatkertbe beadják a bonobóknak a ennivalót, akkor nem oda rohannak, hanem először nagyon izgatottak lesznek, egymásnak esnek, egy kicsit játszanak, és amikor végeztek, akkor mennek enni. Tehát egyértelmű, hogy ez egy izgalom, csillapító, stresszoldó, hatású dolog. Ha két hím összevész és komoly agresszió kezdődik, akkor nőstények oda mennek, felajánlkoznak, és ezzel az agressziót csillapítják. Ennek az az eredménye, hogy a bonobó csoportok nagyobbak, és inkább egy nőstény uralom alatt állnak a csimpánzokhoz képest. Na most elváltunk a csimpánzoktól, paleontológia tanúsága szerint, mintegy 6,5 millió éve nézik meg a törzsfának azt az ágát, ami mutatja, hogy hogyan helyezkedik el rajta a csimpánz és az ember és különböző kihalt fajok. És nézik meg a következő ábrát. Ha megkérdezném, hogy kit vagy mit látnak, gondolom nagyon sokan mondanák, hogy egy ősembert. Ez a kép egy komputer grafika, ami úgy készült, hogy egy ember és egy csimpánz arcának a pontjait elegyítették. Tehát ez 1%-nyira különbözik tőlük. De lássuk, mire jutottunk. Megkértem Dórát és Balást, hogy mutassák be az embert az ő mesztelen valóságában, természetes körülmények között. Megnézik, az embernek csupasz a teste, talpon, két lábon jár. Lefele néz az orruk, vastagok az ajkaik. A hölgyeknek állandóan kerek a mellük, nem csak akkor, ha szoptatnak. A férfiaknak az emberszabású majomhoz képest vastag, termetes hímveszője van, és mindkettőnek kerek a feneke. De a viselkedésbeli különbségek a legérdekesebbek. Ha arra gondolunk, hogy hogyan próbálták megmagyarázni azt, hogy a ember miért lett ilyen, akkor mindig először mindig arra, azzal próbálkoztak, hogy egy valamire vezessék ezt vissza. Szerszám használat, a nagyobb agy, nyelvhasználat. Ma úgy gondoljuk, hogy nagyon összetett, nagyon bonyolult viselkedés formákban különbözünk az állatoktól és a rokonoktól, és ez nem csak ezekben a látható különbségekben nyilvánul meg. Ha összeszedjük ezeket az emberre hasonló, emberre jellemző jegyeket, faji jellegzetességeket, akkor egy komplexet kapunk, egy úgynevezett humán viselkedési komplexet, vagy emberi viselkedés együttest, hogy magyarul beszéljek, amelynek három lényeges összetevője van. Az egyik a csoportszerkezettel kapcsolatos, a másik a csoporttevékenységek összehangolásával, szinkronizációjával, a harmadik pedig különleges konstrukciós aktivitással. Vegyük ezeket sorra. Az első a csoportszerkezettel kapcsolatos dolog. Az emberi a csoportjait most régi csoportokról beszélek, tehát 1-2 millió év és ilyen időtávlatokban. Az ember csoportjai egyediek, különböznek egymástól nyelvben, viselkedésben, kultúrában, hiedelmekben. A csoportok zártak, aránylag nagy létszámúak, 150-re teszik az ősi embercsoportunk a létszámát, és tudjuk, hogy az ember hűséges volt a csoportjaihoz. Nagyon lényeges változás tette ezt lehetővé. Az egyik leglényegesebb változás, hogy csökkent a csoporton belüli agresszió. Az emberek nem minden ok nélkül verekednek össze. Maguk itt 400-an vannak, ha 400 csimpánz ülne itt, már rég összeverekedtek volna, és lehet, hogy élve egy se jutott volna ki, maguk meg milyen békésen itt vannak. Tehát az ember nem agresszív a csoportján belül. Azonban a csimpánzok egymás csoport közötti agressziója, az ember idegen gyűlölete, ez sajnos magas szintű maradt. Kérek egy videó bejátszást, jól ismert képek. Ugye ez sem egyéni agresszió, nem egy csoporton belüli, hanem csoportok közötti agresszió, és ez ugyanolyan magas maradt, mint a csimpánzoké. Az ember másik nagy genetikai változása az együttműködéssel kapcsolatos. A csimpánzoknál említettem, hogy közösen védik a területet, közösen vadásznak, de azért ez nem olyan nagy együttműködés. Mindegyik el akarja kapni azt a prédát, és eltűrik egymás jelenlétét. Az ember az egyetlen, aki el tudja képzelni a feladatot. Azt az elméjében részekre tudja bontani, az egyes részeket ki tudja adni valamelyik résztvevőnek, és akkor ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor összeáll az egész egy egységes egészé valamivé, amit a csoport el akart érni. Tehát egy munkamegosztás jellemzi az emberi együttműködést, egy kiegészítő együttműködésnek hívjuk ezt a szakmában. A másik ilyen nagy változás az a szexualitással kapcsolatos. Ugye a szexualitásnak minden állat esetében az elsődleges funkciója a szaporodás, a reprodukció. Van néhány állat, amelyiknél ez kiegészült további funkciókkal. Az egyik ilyen állat a bonobó, aminek a képét előbb bemutattuk. A bonobóknál a reprodukció mellett a stresszoldás a funkció. Ez a funkció nálunk is megvan. Az embernél ezt örömszerző funkciónak nevezik, és nem sok köze van a reprodukcióhoz. Megjelent egy harmadik funkció. A korai embercsoportok, ha sokan voltak, le kellett, hogy táborozzanak, és ki kellett küldjenek vadászokat, gyűjtögetőket néhány napra, néhány hétre. Ha ezek úgy mentek volna el, hogy közben a nehéz eldönteni, hogy az ember mikor mondjon nőstényt, és mikor mondjon már nőt, ha az emberi evolúcióba gondolkodik. Tehát, hogyha a nők nem lettek volna hűségesek a párjaikhoz, akkor olyan genetikai kár érte volna a több napra elmenő vadászokat, hogy sohasem alakulhatott volna ki az embercsoportoknak ez a formája, amely nálunk megjelent. Tehát megjelent a harmadik szexuális funkció, a szexuálpszichológia tanúsága szerint az ugyanazon partnerrel többször ismételt szexuális aktus, az párkapcsolat erősítő hatású. És ez vezetett el a monogámiához. Ez nem 100%, de elegendő ahhoz, hogy ez a csoport szerkezet az létrejöjjön. Minden esetre ezek a funkciók csökkentették a csoporton belüli rivalizációt, az agresszió csökkenésének ez is az egyik módja volt. A következő nagyon érdekes különbség az anya-gyermek kötődésben van. Az összes majomfélénél, emberszabású majmoknál, embernél is rendkívül erős az anya és gyermeke közötti kapcsolat. De az embert kivéve az összes primátánál ez a kapcsolat visszafordíthatatlan. Tehát ha az anya elveszti kölykét, nem vesz gondozásba egy másikat. Ha a kölyök elveszíti az anyját, akkor elpusztul, mert nem fogad el gondozást másoktól. Ez egyedül az embernél nincs így, az ember örökbefogad idegen gyereket, és a gyerekek néhány nap alatt elfogadnak egy másik gondozót, az anya helyett a apát, nagymamát, valaki mást. Tehát ez egy genetikai különbség, az ember anya-gyerek közti kapcsolata az nem lezárt, nem végleges, nem megváltoztathatatlan. Ennek az az értelme természetesen, hogy a csimpánzok esetében, hát most minden további majom esetében is, az anyának a fontos, hogy a kölyke életbe maradjon, mert minden csimpánz verseng a többivel, és csak ő fontos, és az ő kölyke. Az ember esetében a csoportnak is fontos, hogy ez a kölyök felnőjön, és a csoport értékes tagja legyen. Ez egy nagyon fontos genetikai különbség az ember javára, hogy a csoport érdekeit tudja ilyen módon előtérbe helyezni. Az anya-gyermek kötődés mellett, hogyha a következő ábra is megjelenik, akkor áttérhetünk egy nagyon izgalmas részére ennek a humán viselkedési komplexnek. Ugye, amiről eddig beszéltem, az a csoport szerkezettel kapcsolatos. Ez pedig a csoport viselkedés szinkronizációjával, összehangolásával. Ez nagyon fontos. Képzeljenek el egy csoportodon, mindenki nagyon intelligens, ügyes, szeretik is egymást, de mindenki úgy akarja csinálni a dolgokat, ahogy ő gondolja, és semmiféle együttműködésre nem hajlandó. Nyilvánvalóan ebből sohasem lesz valami olyasmi, mint egy embercsoport. Nagyon sok élettani mechanizmust ismerünk, amely arra szolgál, hogy egy összeszokott, érzelmileg összehangolt csoport az együttműködjön, és azonos érzelmi és viselkedési mintázatokat mutasson. Hát ennek egyik legismertebb, legnyilvánvaló példája az empátia. Örömöt, szomorúságot, kalandvágyat, óvatosságot, mindenféle érzelmi állapotot átveszünk attól a csoporttól, ahol éppen tartózkodunk, és természetesen át is tudunk adni. Nyilván mindenki emlékszik olyan esetekre, hogy előző este remekül mulatott vicceken gurultak a nevetéstől, és aztán másnap azon gondolkozik, hogy ezekre a lapos vicceken mi a fenét nevettünk annyit. Hát azért, mert előző este megindult egy ilyen érzelmi szinkronizáció, és a legkisebb poén is óriási örömöt váltott ki a csoport tagjaiból. A emberre jellemző az imitáció, viselkedés, mintázatok imitációja és a másolás. Állatoknál nagyon nehéz ezeket megfigyelni, és nagy vita van az irodalomban, hogy ezek léteznek-e egyáltalán az emberen kívül. A tanítás, fegyelmezés, olyan viselkedés mintázatok, amelyek csak az emberre jellemzők. Ugye a tanításnál a tanár és a tanuló között egy visszacsatolási mechanizmus van. A tanár nem csak megmutatja, hogy mit kell csinálni, hanem ellenőrzi, hogy a tanítvány jól csinálja-e. És a tanítvány kéri a segítségét, hogy a nehezebb helyzetekben közreműködjön. Ez a fajta kapcsolat csak az emberre jellemző, ez egy genetikailag alátámasztott tulajdonság. Állatoknál ilyet nem ismerünk. A legizgalmasabb, nem, még a legizgalmasabb előtt mondok egy olyan dolgot, ami mindenki ismer, amikor érzelmek és viselkedés egyszerre szinkronizálódik. Az ember egy olyan faj, amely énekel, zenél, táncol. Ez megint egy olyan tulajdonság, amit ebben a formában semmilyen állatnál nem találunk meg. No, akkor amit ígértem, a legizgalmasabb dolog, az a szabálykövetés tulajdonsága. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ha az ember egy kis csoport tagja, nagyon hamar rájön, hogy mik a csoportban elfogadott viselkedés formák. Tehát mit tudom én, itt se teszi senki a lábát a asztalra, nem esznek. Egy csomó olyan szabálynak engedelmeskednek, ami nem lett kimondva, nem lett kiírva, mégis szót fogadnak. Tehát valamiféle ilyen ki nem mondott szabályoknak is engedelmeskedünk. De vannak kimondott, írott szabályok, jogrendek, törvények, és az ember ezeket elfogadja. Ha megvizsgáljuk, hogy ez hogyan történik, akkor az derül ki, hogy a szabálykövetés az agresszió rangsorral kapcsolatos. Az ember egy olyan faj, amely a rangsorába, amely csoporton belül minden csoportos állatfajnál, embernél is létezik, nem csak személyeket tud egy-egy pozícióba elhelyezni, hanem szabályokat is. Tehát minden ember, aki úgy érzi, hogy a fölötte lévő személyek és szabályok megszólalnak, akkor azoknak engedelmeskedik. És lefele pedig úgy gondolja, hogy ő is utasíthat másokat, és elrendelhet dolgokat, hogy kérem, ezen túl így tessék ezt vagy azt csinálni. Ha belegondolnak arra, hogy milyen hatalmas autóforgalom van, és relatíve milyen kevés a baleset, ennek a szabálykövetés tulajdonsága az oka. A csimpánz olyan okos állat, hogy meg lehet tanítani autót és motorbiciklit vezetni, de nem lehet megtanítani a közlekedési szabályok követésére, mert ez egy emberspecifikus képesség. Ezt tesz minket többek között emberi. A szinkronizációs mechanizmusokhoz tartozik mégis ez a szabálykövetés mellett szintén nagyon fontos az úgynevezett rábeszélhetőség, amit indoktrinálhatóságnak nevezünk magunk között. Ez azt jelenti, hogy ha egy csoporthoz tartozunk, akkor a csoportnak a hiedelmeit, elképzeléseit a lehető legegyszerűbb, legprimitívebb formában is magunkévá tesszük, elhisszük, nem vitatjuk, nem vetjük alá egy racionális elemzésnek. Ha az elmúlt idők politikai életére gondolnak, akkor számtalan példát találnak arra, hogy ez a dolog hogyan működik. Ezzel kapcsolatos az alávetettségre való hajlandóság. Ez nem olyan csúnya dolog, mint ahogy hangzik. Egy csoportban, amely megszervezi az aktivitását, természetesnek tartjuk, hogyha választottunk, vagy kijelöltek, vagy van egy vezető, akkor az megmondja, hogy mit csináljunk, és ugyanúgy, mint a szabályokat, követjük az utasításait. Ennélkül nem működnének az embercsoportok. Végül van még egy nagyon fontos dolog, hogy ha a csoportok létrejönnek, kialakulnak a szabályok, megoldási módok, hiedelmek, kialakul egy kultúra. Minden kultúrában megjelennek olyan szabályok, amelyek nem valamilyen konkrét esetre vonatkoznak, nem hogy ezt vagy azt így kell megoldani, hanem egy általános utasítást adnak arra, hogy az ember bizonyos helyzetekben hogyan viselkedik. Hogyan viselkedik egy rendes ember? Erről szól az erkölcs vagy a moralitás. Megint csak állatoknál nem találjuk ezt a fajta szabályzórendszert. A következő harmadik befejező része ennek a viselkedés komplexnek a konstrukciós készség. Az ember rendkívül kreatív lény. Az állatoknál is megjelenik a konstrukció, madarak fészket építenek, a hódunk gátat, de ezek nagyon specifikus és genetikailag szabályozott formák. Az ember az egyetlen, akinél a készség van genetikailag szabályozva, az, hogy mit csinál, az már a kultúra függvénye. A legegyszerűbb példám a konstrukciós készségre a kommunikációból származik. Még mielőtt a nyelvet kialakította volna az ember, megjelent az a képessége, hogy képes a testével is beszélni. Én megkértem Dvorák Gábor pantomim művészt, hogy mondjon el nekünk egy történetet. Szépen. Mikor indul? Én a előkészületek során volt alkalmam Gáborral beszélni, és meg kell mondjam, hogy a pantomim művészek nagyon sokat tudnak az emberi kommunikációról és az emberi elme működéséről. Jó lenne a tudósoknak néha odafigyelni. No, ugye ennek a történetnek, történet megértésének az alapja a szociális megértés. Az, hogy azokat a helyzeteket, amiket a mímus mutat, azokat már láttuk, átéljük. Ha arra gondolnak, hogy ott van néhány olyan ősember, aki még nem beszél, és az a problémája, hogy itt le kéne táborozni, 3 kilométerre van egy döglött zebra, ide kéne hozni, néhány embernek köveket kéne hozni, az asszonyok meg menjenek el leveleket szedni, és nincs nyelv, akkor ezt el kell játszani. Egy csomó humán etológusnak az a véleménye, hogy az emberi beszélt kultúrákat, mimetikus kultúrák előzték meg, amelyben ilyen módon kommunikáltunk egymással. Aztán megjelent az emberi nyelv. Az emberi nyelv az nyitott, ami azt jelenti, hogy nem csak annyit tud elmondani, amennyit a mímus a testével, egy emberi arccal állítólag 200-300 különböző dolgot lehet kifejezni, de a nyelvvel elvileg végtelen dolgot. A szavak egy hálózatot képeznek, gondolatokat cserélünk, jelent, múltat, jövőt tudunk megjeleníteni. A nyelv segítségével tulajdonképpen szabályok segítségével egyfajta rekonstrukció történik. A természetben a jelenségek, tárgyak, emberek, állatok bizonyos tulajdonságait megnevezzük, ezeket mint egy kivonjuk, és egy új konstrukciót hozunk létre. Ugye ez egy történet rendszerint. Ha az ember későn megy haza, órákkal később, és el kell a feleségének mesélni, hogy hol volt, akkor hát egy konstrukciót ad elő, amiben ügyesen elrendezi a valós elemeket, meg hát azokat, amelyeket egy kis képzelő erővel azért mégis úgy lehet beletenni, hogy az jól hangozzék, és egy jó történet legyen. Az emberek szeretik a jó történeteket. Aki történeteket tud elképzelni, az elvont dolgokról is tud gondolni, abstrakcióra is képes. El tud képzelni ideális objektumokat, pontot, egyenest, síkot, szellemeket, tündéreket, gonosz manókat, jóságos isteneket. Tehát egy óriási virtuális világ tárul ki akkor, ha már beszélt nyelvet tudunk használni. Humán etológia azt mondja, hogy a nyelvhasználat, a történetmesélés képessége nyilvánul meg akkor, amikor eszközöket, tárgyakat használunk. Tulajdonképpen itt is rekonstrukció történik. A természetben vannak lapok, síkok, hornyok, egyenesek, és ezeket összeszedjük, és valamilyen kívánt formába, egy megfelelő funkció számára egy tárgyba összehozzuk. Ebben egy szabályt követünk természetesen. Amikor a tárgyakból gépeket csinálunk, akkor a szabály az valamilyen logikai rendszer lesz, amely a gép egyes alkatrészeit, egy ilyen rekonstruált művi formákat egy logika szerint működtet egy bizonyos cél érdekében. A technológia, amiben a gépek sorai működnek, ott pedig egy logikai szabályrendszer a gépeket működteti. Ha megnézik ezt a kis bejátszást, egy nagyon egyszerű művelet a tárgyhasználat történetéből, és hát a legfejlettebb, amikor igazából a készítő már nem is látszik. Természetesen nem csak tárgyakat tudunk konstruálni, hanem léteznek szociális konstrukciók. Amikor a csoportba vezetőt választunk, amikor eldől, hogy hogy működjön a csoport, kinek mi a dolga, mi a kötelessége, szabályozzuk a csoport életet, ezek szociális konstrukciók, és éppen úgy vonatkozik rájuk a emberi kreativitás, mint az előbbi esetekre. Ha most megnézzük az eddig elmondottakat, ugye a csoportszerkezet és a szinkronizációs képességek, a konstrukciós képességek, ezek tulajdonképpen egymással nagyon szorosan összefüggenek. A csoport képes arra, hogy saját magát konstruálja. A konstrukciós tevékenysége maga fele irányul. Létrehoz egy hiedelemrendszert, létrehoz bizonyos eszközöket, egy életmódot, egy életstílust, és a csoportok egymástól különbözőek lesznek. Tehát az állatcsoportok teljesen egyformák, de az embercsoportjai a kultúra jelenléte miatt nagyon különböznek egymástól, és ez is egy emberi jellegzetesség. Ha most megpróbáljuk eddig elmondottaknak valahogyan leegyszerűsíteni és kiemelni belőle egy lényeges mondani valót, akkor azt mondjuk, hogy ez a bonyolult humán viselkedési együttes, ez tulajdonképpen egy rendszer szervező képességre redukálható, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni. Ennek az első lényeges része, hogy ha ember csoportban él, akkor kritika nélkül hisz a csoport közös eszméiben, közös hiedelmeiben. Második része, ha az ember egy csoportban él, akkor szívesen részt vesz a közös akciókban, amelyeket a hiedelmek alapján terveznek meg. A közös hiedelmek, közös akciók alapján pedig közös konstrukciókat hoz létre. És ha ez a három működik, tehát egy jó összeszokott csoport van már, akkor az ember egyéni érdeke a csoport érdek alá rendeződik. És ez egy nagyon alapvető különbség megint az állatokkal szemben. Minden állat versenytársa a fajtársainak. Nincs csoportérdek. A csoportérdek egyedül az embernél jelent meg. A rendszer szervező képesség az tulajdonképpen a kultúra teremtésnek az alapja. A kultúra természetesen tanuláson alapszik, egy hosszú szocializációs periódusba sajátítja el a gyermek a hiedelmeket, a közös akciók módozatait és a konstrukciók természetét. De ha állam, vallás, harci kommandó, iskola, munkahely, gyárpárt, bármilyen emberi, szociális csoportról van szó, felismerjük, hogy ez a rendszer szervező képesség, ez működik, és ez hozta létre. De még egyszerűbb dolgokban, ha egy igazi család tagja valaki, ha normális párkapcsolata van, ha igazi barátja van, és végig gondolja, hogy miket szoktak csinálni, rá fog jönni, hogy a közös hiedelmek, közös akciók, közös konstrukciók léteznek, működnek, és hogy hajlandó a saját érdekeit időnként a másik érdekei mögé sorolni. Ez egy nagyon fontos emberi tulajdonság. No, a csoport társadalom rendkívül sikeres volt. A kis kultúrák megszerveződtek, és minden kultúra, a hiedelmek és a különböző akcióknak egy funkcionális egységét alkotta, és egyrészt arra szolgált, hogy fenntartsa ezeket az embereket, másrészt arra szolgált, hogy válaszoljon arra az örök kérdésre, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk, mert ezt nem a filozófia találta ki. Annyira sikeres volt, hogy az utolsó néhány ezer évben fantasztikus módon elszaporodtunk. Egy hihetetlenül sűrű tömegtársadalomban, megatársadalomban élünk. És ez nagyon komoly kihívásokat jelent a számunkra, mert a viselkedésünket meghatározó biológiai alapok néhány ezer év alatt semmit sem változtak. Meggyengült a szociális harmónia. A gyerek nem egységes nézeteket kap. Mást mond a nagymama, mást a szomszéd, mást az iskola, mást a televízió, mást az újságok, és neki dönteni kell, melyik a jó, melyik az igaz. A rábeszélhetőség, ez a kellemes jó tulajdonság, amikor megmondják, hogy a dolgok hogyan vannak, és elhisszük, mert mindenki ugyanazt mondja, ez megszűnt. Dönteni kell, és erre az evolúció minket nem készített fel. Sok az átfedő csoport, mindenki meg tudna nevezni 20-30-40 csoportot, amelynek tagja, de gyengén kötődik az egyes csoportokhoz. Melyik csoporttal fog közös akciókba? Melyikkel lesznek közös hiedelmei? Melyik moralitással lesz számára elfogadható? Ezek a komoly kihívások. A modern társadalmakban a szocializáció helyett a szabálykövetés lett az a tulajdonságunk, amire a modern társadalom ráépül. Szervező eszmék jelentek meg a biológiai kötődés helyett. Az ember természetes csoportjai a tömegtársadalom kialakulása során nagyon gyorsan redukálódtak. Törzsek, nemzetségek, nagy család, család, nukleáris család. Ma pedig a legfejlettebb államok arra büszkék, hogy a polgáraiknak személyes autonómiája van. Az ember csoport szerveződési kényszere az új helyzetre, az idegenek állandó jelenlétére, arra a kényszerre, hogy naponta rengeteg idegen emberrel találkozunk, kommunikálnunk kell velük, együttműködnünk kell velük. Erre úgy reagált, hogy feltűntek az egyszemélyes, egytagú csoportok, például a szinglik. Ezek mindazokat a csoport szervező eszközöket, amelyet korábban a családi és csoport életben alkalmaztak, önmagukban, saját magukra visszacsatolva használják. Autonóm szabad személyiség, vagy aki meg akarja valósítani önmagát, mondjuk a fiatal életét szervezni kezdő fiatal embernek. Szó sincs lojalitásról, örökhűségről, erkölcsi kötelességről, önfeláldozásról. Az autonóm személyiség a végső csoportredukció, egy parányi kis kultúra. Egyetlen résztvevővel, aki saját magával, mint aktív szervezővel és végrehajtóval végzi a közös akcióit, hiedelmi egyéniek, az óriási kínálatból választja ki őket a személyiségfejlődés évei alatt, a közös konstrukció ő maga, minden érzelmi kapcsolat, érdek, hűség saját maga fele irányul, de kész egyezkedni másokkal. A pszichológiában, biológiában járatlan ember szemében ez nem tűnik olyan borzalmasnak, mint amilyen valójában. Pedig arról van szó, hogy a modern társadalom megfosztja az embert embersége alapvető jegyének megnyilvánulásától, a csoport kötődés normális kialakulásától. Ennek aztán a legkülönbözőbb mentális zavarok és neurózisok lesznek a következményei. A megapopulációban az individualizmus látszat megoldása mellett a technika számtalan egyéb álmegoldást is kíván. A média egyik funkciója, hogy folyamatosan kínálja a pseudocsoportokat, amelyek kielégítik azt az igényünket, hogy egy jól ismert csoport tagjai legyünk. A szappanoperák, a valóságsók szereplői ilyen pseudocsoportok. A pseudocsoportok iránti igényünk média szolgálata tetézi, mert elfedi a bajt. Történik mindez egy egyre gyorsabban egységesülő bolygón, ahol a különböző kultúrákat elválaszthatatlanul köti össze az anyagok, az energia, az információ és az emberek folyamatos áramlása, amely valószínűleg kialakít majd egy egységes globális társadalmat, amelynek szerkezetéről, működéséről, előnyeiről és hátrányairól ma még alig tudunk valamit. Köszönöm szépen. Thank you.